Nagyon sok szeretettel köszöntöm a kedves gyülekezetet, vendégeinket, testvéreimet. Az előző alkalommal, tegnap este azt követtük végig, hogy minden problémánk azzal kezdődött, hogy vétkeztünk. És ennek eredményeként elveszítettük az Istentől kapott dicsőséget. Ez a dicsőség az Istennel való közösségnek az eredményeként az ő szent jellemének a megnyilatkozását jelenti. Amikor ez az elvettetés bekövetkezett, akkor először csak egy külső elváltozást észlelt az ember, később már folyamatosan eltorzult az ember teljes lénye. Ezért a visszatérés útja is csak ezen a fokozatosságon keresztül történhet és következhet be. Lépésről lépésre nyerjük vissza a lélek belső dicsőségét, ami aztán egyre inkább a külső megnyilatkozásokban is láthatóvá kell váljon. Szomorú tény viszont, hogy ezt a visszafelé vezető utat mindenki máshol és másként, más módon látja megvalósíthatónak. Az emberek sokféle kigondolást keresnek. Az emberek többsége hisz valamilyen üdvösségben. De üdvösségképük nagyon szerteágazó. Ezért ugyanilyen sokféle módon igyekeznek azt elérni is. Sátán azzal csapja be az emberek többségét, az egyébként jó szándékú, megoldást kereső embereket, hogy keresésük közben hamis vágányra, hamis útra, téves útra vezeti őket. Ennek érdekében minél több egymástól teljesen különböző vallási irányzatokat hoz létre, hogy az emberek számára személyre szabottan kínálhassa fel az igazságként meghirdetett hamisságait. Ebből a sokféle kínálatból következik, hogy oly sokféle egymástól teljesen eltérő úton és módon igyekeznek az üdvösségüket elérni az emberek. Ha széttekintünk a vallási világban, akkor azt látjuk, hogy a hindu fakír a maga sajátos önkínzásával egybekötött meditációiban bízik. Abban reménykedik, hogy a szigorú vallás gyakorlatával egy magasabb szintre léphet, és közelebb kerülhet majd egyszer az újjászületéskor. A hithű zsidó a ceremoniális törvények szigorában bízik, és ennek a megtartásában, annak ellenére, hogy már mintegy 2000 éve nincs templom, ahol ezt igazán gyakorolhatná, hiszen az áldozatot csak ott lehet bemutatni. A mohamedán a zarándoklataival egybekötött vezekléseiben, a vakbuzgó fanatizmusában bízik. De a keresztény világ között sincs nagyobb egység, hiszen a római keresztény az a sok-sok imádságával próbálja az érdemet megszerezni az Istennél, minél többször elmond egy imádságot, úgy gondolja, nagyobb kegyet és kegyelmet nyer az Istennél. Vagy esetleg éppen a szentek közbenjárásában bizakodik. A protestáns keresztények pedig teljesen az Isten kegyelmére hagyatkoznak, azt gondolva, hogy a törvényt, amit Isten valamikor adott, azt úgy sem lehet megtartani úgy, hogy igaznak találtassunk az Isten ítélő széke előtt. Minél szélesebb körben megyünk, annál jobban látjuk, hogy hányféle irányzat létezik, és mindenki az Isten keresi. Itt szeretném újra megjegyezni, hogy egyébként a jó szándékú, Isten kereső emberekről beszélek. Ezt a sokféleséget ismerve jogosan felvetődik bennünk bizonyos alapvető kérdéskör. Vajon ennyiféle úton, módon el lehet érni az üdvösséget? Vagy csak egyetlen útja van az üdvösségnek? Vajon az életre vezető útnak vannak egymással párhuzamosan haladó szakaszai? Ezért teljesen mindegy, hogy melyik úton haladok, hiszen úgyis mindegyik oda fog jutni egyetlen célba. Mi a Biblia válasza ezekre a kérdésekre? Hogyan nyerhetjük el az üdvösséget? Milyen úton kell haladnunk ennek az érdekében? Hogyan ismerhetjük meg azt az egyetlen utat, amely az életre vezet? És mit kell tennünk annak érdekében, hogy a jó úton haladva el is érjük a remélt célt? Isten igéje minden kétséget kizáróan rámutat az egyetlen útra, amely biztosan az életre vezet. Jézus Krisztus mondta önmagáról az evangéliumokban, én vagyok az út, az igazság és az élet. Senki sem mehet az atyához, csak én általam. Újra hadd ismételjem ebből a jézusi gondolatból azt a részt, én vagyok az út, mondja Jézus. Jézus azonban nem csak megmutatja nekünk az utat, hanem ő képezi számunkra az utat. Ezért, amikor az életre vezető útról beszél a Szentírásban, akkor tulajdonképpen önmagáról beszél. Vele, rajta keresztül juthatunk el a végső, igazi célhoz. Péter apostol a zsidó főpapoknak tartott beszédében éppen ezért állítja azt, nincsen senkiben másban üdvösség, nem is adatott az ég alatt más név, amely által kellene nekünk megtartatnunk, és ez csak a Jézus neve. Pál apostol a zsidókhoz írott levelében egy újabb titkot tár fel előttünk a megváltás tervéről. A zsidókhoz írott levél 6. fejezet 19 és 20. verseiben olvashatunk arról, amikor azt mondja Pál Jézusról, hogy a mennybe való visszatérésekor ő beljebb hatolt a kárpitnál, ahová út nyitóul ment be érettünk Jézus, és ott a mennyei felség király székének a jobbjára ült. Út nyitóul ment be érettünk Jézus. Nekünk nyitott utat, testvéreim. Az elbukott ember ugyanis elveszítette azt a jogát, hogy Istenhez közeledjen, és közvetlenül érintkezzen vele. A Szentírásban ilyet találunk, ilyen kijelentést, bár ott az elbukott angyalokról van szó, de ez az elbukott emberre is vonatkozik, helyük sem találtatott többé a mennyben. Isten kizárta őket a mennyből, és kizárta az embert is a mennyből. Nekünk sincs helyünk, de Jézus az egyetlen Isten ember, aki visszament győztesként, diadalmasan, ő út nyitóul ment be érettünk. Ő, ami képviselünk, ő megnyitott egy utat számunkra, amely az Istenhez, az Atyához vezet, oly közel, hogy ott azt mondja a Szentírás, az Atya mellett, az ő jobbján ült le. És nekünk készítette ezt a helyet. Helyettünk, érettünk ült le ott, a mennyei felség királyi székének a jobbján. Jézus tehát a mennybe menetele által utat nyitott nekünk, az Istentől elszakadt emberi családnak, megnyitotta előttünk azt az utat, amelyet a bűn végleg bezárt. Ilyen háttér mellett lehet igazán megérteni a 24. Zsoltár szavait, ahol Jézus diadalmas mennybe meneteléről beszél a próféta. Ahol a 4. versben ilyen gondolatot találunk, ti kapuk, emeljétek fel a ti fejeiteket, emelkedjetek föl ti örökkévaló ajtók, hadd menjen be a dicsőség királya. Jézus diadalmas menetként vonult be a mennyben. Az angyalok számára ő a dicsőség királya volt, de nekünk ő az embernek fia, és az Isten fia, a mi testvérünk, a mi helyettes megváltónk, aki nekünk nyitott utat, és nekünk, az emberi család képviselőjének mondta azt, hogy ti kapuk, emelkedjetek fel, és nyíljatok ki előtte, hadd vonuljon ő be. És ugyanígy fog bevonulni a megváltottak serege is. Jézus diadalmas bevonulása ennek a garanciája. Így nyitott utat nekünk a mennybe, az Isten dicsősége színe elé. Testvéreim, arról a főútról, amit Jézus Krisztus személye jelent az üdvösséghez, az idők folyamán nagyon sok leágazást nyitottak az emberek maguknak. Pál apostol szerint ez azért történt, mivel nagyon sok embernek nem kielégítő ennek az útnak a színvonala, a feltételei, az úton haladni akaró utasokkal szemben támasztott igény, ezért aztán azt mondja az apostol, az egészséges tudományt nem szenvedik, inkább a saját kívánságaik szerint gyűjtenek maguknak tanítókat, választanak utakat. Ezek az emberi bölcselkedések eredményezték, hogy az isteni útmutatástól eltérjenek ki jobbra, ki balra, mert az utat, amit maguknak választottak, szimpatikusabbnak tartják. Ezért esetenként ott is egyenesen mennek tovább, ahol pedig az életre vezető út esetleg elkanyarodik, vagy éppen fordítva. Az ilyen irányú továbbhaladásukat igyekeznek nagyon meggyőzően megindokolni, megmagyarázni maguknak is, meg másoknak is. Pedig jó lenne az ige útmutatására, tanácsára figyelni. Példabeszédek könyve 14. fejezet 12. versében ugyanis azt olvashatjuk a Biblia figyelmeztetéseként, vagy Isten figyelmeztetéseként, hogy van olyan út, amely helyesnek látszik az ember szeme előtt, de a vége a halálra vezető út. Ezért nem mindegy, hogy milyen úton haladok. És nem az a lényeg, hogy én milyennek ítélem, hanem Isten hogyan minősíti azt az utat, amelyen én járok. Az üdvösség elnyerésének kérdése látványosan két fő ágazatra válassza szét a keresztények táborát. Ezzel azt éri el a mi ellenségünk Sátán, hogy az emberek az igazság útján mennek ugyan, de nem maradnak meg az igazság ösvényének a közepén. Miért is fogalmazok így? Azért, mert a példabeszédek könyve 8. fejezet 20. versében ilyet olvasunk, hogy az igazság útján járok, az igazság ösvényének a közepén. Fiatal koromban éltem át egy különös élményt, és talán ezzel hadd szemléltessem. Kerékpározni tanultam, és már nagyon élveztem, hogy már tudok egyedül menni, és az út mellett festett fehér sávra álltam rá, és azon próbáltam menni. És annyira arra koncentráltam, hogy erről a sávról ne menjek le, hogy nem vettem észre, hogy egy mellékútra lekanyarodott ez a sáv, miközben a főútvonal ment tovább egyenesen. Testvéreim, így jár az, aki a lelki élet útján az út jobb vagy bal oldalán megy, és nem a közepén halad. Egyszer csak azt veszi észre, hogy már nem abba az irányba megy, ahová elindult. Ezért nagyon nagy igazság, amit Bölcs Salamon megfogalmaz. Az igazság útján járok, de az igazság ösvényének a közepén. Ugyanakkor, bár mindkét irányzat Jézust tekinti vezetőjének, mindenki az ő nevére hivatkozik, de az útjelző táblákat már az emberek szeretnék a maguk értelmére támaszkodva felállítani. Ezért a számadás napján nagyon sok ember fog meglepődni. Nagyon sok embert meglepetésként éri majd Jézusnak az a kijelentése, amikor azt mondja, én soha nem ismertelek titeket. Mert nem elég azt mondani, hogy Uram, Uram, nem elég Jézus nevére hivatkozni, ennél többre van szükség. Az egyik oldalon haladókkal azt hiteti el Sátán, hogy az üdvösséget a saját erőfeszítései és érdemei által is megnyerheti. Azt hiszi, hogy Jézus érdemeihez neki is hozzá kell tenni valamit a saját részeként. Annak érdekében, hogy végül elnyerje az üdvösséget. A másik oldalon haladókkal pedig azt hiteti el, hogy Krisztus már mindent elvégzett helyettünk. Nekünk tulajdonképpen már semmit sem kell tenni. Ezzel együtt azt is gondolják, hogy most már az az erkölcsi törvény, amit 10 parancsolatként ismerünk, már érvényét veszítette, arra már nincsen szükség, hiszen Jézus teljesen betöltötte a törvényt, helyettünk töltötte be, mondják az emberek, mi úgysem tudnánk teljesen betölteni. Miközben mind a két szemlélet igazságot hordoz magában, de teljességében egyik sem igaz. Ha viszont nem igaz, akkor sajnos azt kell mondani, hogy akkor mindkettő hamisság. Mindkettő hamisság. Sátán nagyon jól tudja, hogy a legmegtévesztőbb hazugság az, amikor olyan közel hozza a hazugságát az igazsághoz, olyan nagy mennyiségű igazság mellé csomagolja be a kicsi tévedését. Ezzel tudja megtéveszteni és becsapni az embereket. A jóhiszemű, az Isten kereső embereket. Jézus azt mondja az utolsó nagy beszédében, ha lehet, megtéveszteni akarja a választottakat is. És a választottakat nyílt, egyértelmű tévedésekkel nem tudja megtéveszteni. Csak ha nagyon sok igazság közzé csomagol egy kicsi kis hamisságot. Egyes emberek előtt sokszor hihetetlennek tűnik, hogy az üdvösséget Jézus Krisztus szerezte meg számunkra, amit nekünk csak el kell fogadni, mint szeretetének ajándékát. Mivel ez túl egyszerűnek gondolják, ezért a saját cselekedeteikkel akarják megvásárolni, kiérdemelni az üdvösséget. Ez azonban az önmegváltás útja lenne, ha mi emberek a cselekedeteinkkel nyerhetnénk el az üdvösséget. Akkor nem lenne szükségünk Krisztusra. Az önmegváltás gondolata Sátántól ered, és semmi köze sincs az isteni megoldáshoz. Egyszer egy szegény asszony a király gyümölcsös kertje mellett sétált, és áhítozva nézett a király gyümölcsösének gyönyörű szöllőire, almájára, és úgy gondolta, hogy de jó lenne, hogyha az én fiamnak vehetnék ebből, hiszen ő a beteg ágyán fekszik. És oda ment a kertészhez, és azt mondta neki, hogy szeretnék vásárolni egy-egy gyümölcsöt ezekből, az én beteg gyermekemnek. És a kertész felháborodva elutasította, hogy mit gondolsz, hát ez a király gyümölcsöse, innen nem lehet vásárolni. A történet szerint ezt a párbeszédet meghallotta a király lánya is. És ezért mindjárt oda ment, és azt mondta az asszonynak, hogy igaz, hogy az én atyám nem gyümölcskereskedő. Ezért ő nem foglalkozik azzal, hogy árusítson az ő kertjéből. De azért király, hogy megajándékozhasson bárkit az övéből. És ezt teszi a mi Istenünk is. Mi nem tudjuk megvásárolni tőle az üdvösséget. Semmit nem tudunk lefizetni, amivel tőle megvehetnénk ezt. De azért király ő, és azért a mi szerető Istenünk, hogy ő megajándékozzon bennünket azzal, ami után vágyakozik a mi szívünk. És azt mondja a Szentírás Péter apostol tolmácsolásában, nem veszendő holmin, ezüstön vagy aranyon váltattatok meg a ti atyáitoktól örökölt hiába való életetekből, hanem drága véren, a hibátlan, a szeplőtlen bárányén Jézusén. Pál apostol pedig ugyanehhez a gondolatkörhöz még azt teszi hozzá, mert kegyelemből tartattatok meg hitáltal, és ez nem tőletek van, ez Isten ajándéka. Nem cselekedetből, hogy senkinek érkedjék. Amivel azt mondják ki az apostolok, hogy az üdvösséget nem lehet megvásárolni. Semmi hiába való dologgal, legyen az ezüst vagy arany, nem lehet megvásárolni. Ezt mi ajándékba kapjuk az Istentől. Ez az egyik oldala a kérdésnek. Éppen ebbe az isteni ajándékcsomagba kapaszkodnak bele sokan. De a probléma ott van, hogy megállnak ennél a csomagnál. És nem gondolkodnak tovább, hogy vajon az Isten mond még valamit? Vár még valamit? Csupán az elfogadás az én részem? Na, ez a keresztény világnak az egyik oldala. A másik oldalon legalább ennyire hihetetlennek tűnik az, hogy a kegyelem nem azt jelenti, hogy a kegyelem alatt lévők figyelmen kívül hagyhatják az isteni törvényeket. Sok keresztény úgy gondolja, hogy amikor az Isten kegyelmében részesült, akkor neki most már minden szabad. Mert Isten a szabadságot adta a megváltással. De vajon e világi vonatkozásban, ha egy bíróság elítél bennünket valamilyen bűnért, és mi kegyelmet nyerünk, akkor az azt jelenti, hogy ahogy elhagytam a börtön épületét, attól a pillanattól kezdve én most már újra gyakorolhatom azt, amiért engem elítéltek. Ezt jelenti? Nem. No, az Isten kegyelme sem így érvényesül. Az Isten kegyelme is nem azt jelenti, hogy most már szabadon, figyelmen kívül hagyhatom az Isten törvényét. Az így gondolkodók úgy tesznek, mintha Isten nem törődne azzal, hogy értékeljük-e a tőle kapott kegyelmét, vagy nem. Isten felkínálja ugyan mindenkinek a kegyelmét, de nem adja feltétel nélkül. Ezért ezeket a feltételeket alaposan tanulmányoznunk, megvizsgálnunk kell, mert az elfogadásától vagy az elvetésétől függ az üdvösségünk. Isten semmilyen feltételt sem szab kegyelme elé a múltra vonatkozóan. Amikor Istennel találkozom, amikor átadom az életemet neki, akkor Isten a múltra vonatkozóan minden feltétel nélkül kegyelmet ad. Felszabadít. Úgy mehetek Jézushoz, ahogy vagyok. Már csak azért is, mert a saját erőmből úgysem tudnám megváltoztatni az állapotomat. Jeremiás könyvében olvashatjuk a 13. fejezet 23. versében, elváltoztathatja-e vajon a szerecsen az ő bőrét, vagy a párduca foltosságát? Azt mondja a Szentírás, na így cselekedhettek ti is jót, akik megszoktátok a gonoszt. Nem tudjuk elváltoztatni sem a bűntől való foltosságunkat, sem a bőrünk színét. Ellen White, egy adventista író tollából szeretnék idézni néhány gondolatot, a Jézushoz vezető út című könyvében írja, olyan bűnös, tehetetlen és alárendelt állapotban, amilyenben éppen most vagyunk, jöjjünk Jézushoz. Mint tehetetlen, bűnös emberek jelenhetünk meg előtte, és bűnbánólag lábaihoz borulhatunk, szeretetének karjaival átölel, sebeinket bekötözi, és minden tisztátalanságunktól megtisztít, mert ebben gyönyörködik. Különösen ezt az utolsó gondolatot szeretném kiemelni. Isten gyönyörködik abban, ha megbocsáthat, ha kegyelmet gyakorolhat felettünk. No, ez vonatkozik a múltra. Amikor tehát Jézushoz jövünk, ő kész a múltra vonatkozóan mindent elvenni tőlünk, teljesen felszabadítani bennünket, mindenre végérvényes kegyelmet adni. De a jövőre vonatkozóan már feltételeket szab az isteni kegyelem elé. Jézus azt mondja Márk evangélium a 8. fejezet 34. versében, ha valaki én utánam akar jönni, az tagadja meg magát, vegye fel az ő keresztjét, és így kövesse. A Jézus követésnek tehát feltételei vannak. Meg kell tagadni magamat. Fel kell vennem a keresztemet, amely a Jézus követéssel járhat együtt, és csak így követhetem őt. Isten üdvözítő kegyelme is arra akar megtanítani bennünket, hogy a kegyelem elfogadása után Isten vár tőlünk valamit. Pál apostol a Titushoz írott levelében beszél arról, hogy nekünk mindannyiunknak megjelent az Isten üdvözítő kegyelme, de utána azonnal azzal folytatja, hogy amely arra akar tanítani, hogy tagadjátok meg a világi kívánságot, a hitetlenséget, éljetek mértékletesen, igazán és szentül, és ebben a jelen való világban, nem valamikor majd később, most, a mában. Sajnálatos tény, hogy mindenkit meg tud környékezni Sátán a megtévesztő eszméivel és hazugságaival. Nincsenek kivételes emberek. Ha a törvény és a kegyelem nem megfelelő helyen van a gondolkodásunkban, az egész életünkben, ha nem harmonikus egységben van jelen bennünk, akkor menthetetlenül áldozataivá válunk. Akkor vagy a kegyelem kap hangsúlyt az Isten törvényével szemben, vagy a törvény emelkedik ki bennem, a cselekedetek, és a kegyelem kerül háttérbe. Sátán módszere ma is közöttünk is ugyanaz, mint a történelem folyamán mindig. Egyeseket a törvény fanatikus szigorával hálóz be és tart rabságba. Ezek az emberek elfelejtik, hogy a törvény az nem ellenünk szól. Azt nekünk adta, értünk adta Isten. Az az emberért lett. másokkal viszont azt hiteti el, hogy nem kell olyan szigorúan venni az isteni követelményeket. Az Isten sem gondolja azt olyan szigorúan. Ezért lépésről lépésre mindig újabb és újabb engedményeket tesznek a lelki életük terén. Míg végül azt veszik észre, hogy már egészen távol kerültek az Istentől. Megint másokat a közömbösség lelkületével altat el, és így könnyen megtörténik, hogy elhalasztják az időt a megtérésre. Sátán mindenáron szeretné tudatlanságban tartani az embereket arra vonatkozóan, hogy mit jelent nekünk Jézus. Mit jelent nekünk az az igazság, amit általa nyerhetünk el? Ha valaha fontos volt Jézusnak az a figyelmeztetése, hogy figyeljetek, vigyázzatok és imádkozzatok, akkor az ma nagyon fontossá vált. Sátánnak az a szándéka, hogy az embereket visszatartsa attól a hittől, hogy Krisztus az egyetlen reménység. Isten és az ember ellensége nem akarja, hogy mi ezt az igazságot megvilágítsuk, mert tudja, hogy elveszíti a hatalmát, ha ezt az emberek elfogadják. Ha Jézus Krisztus a szívemben él, megtört Sátánnak a hatalma bennem. Amikor a mindennapi életben egy ember rádöbben, hogy a külső megjelenése nem elfogadható állapotban van, akkor a legnagyobb igyekezettel azon van, hogy kijavítsa ezt az állapotot. Ha piszkos lett a ruhája, akkor megtisztítja, ha az arca szennyeződött be, akkor azt, de mindent megtesz azért, hogy rendbe hozza magát. A lelki ébredésünk esetén is ugyanezek a törvényszerűségek kell, hogy működjenek. Ha igazán lelkileg felébredtünk, ha az Isten lelke megszólított bennünket, ha érezzük belül a lelkiismeretünk feltámadását, akkor ez azonnal arra fog késztetni bennünket, hogy olyan lépéseket tegyünk, amellyel egyrészt a lelkiismeretemet megnyugtatom, másrészt amely az Istennel összhangba hoz, és közelebb visz hozzá. Dávid, amikor éppen egy ilyen hullámba került, hogy rádöbbent arra, az ő életét meg kell változtatni, akkor Isten felé azt az imádságot fogalmazta meg, a 139. Zsoltárban olvashatjuk, a 23. 24. versében, hogy vizsgálj meg engem, ó Isten, és ismerd meg a szívemet. Próbálj meg engem, és ismerd meg a gondolataimat, és lásd meg, hogy van-e a gonoszságnak valamilyen útja, és vezérelj engem az örökké valóság útján. Ahhoz, hogy az örökké valóság útján haladjak, az Isten felé vezető úton haladjak, ahhoz feltétlen szükségem van arra, hogy az Istennel találkozva kérjem, hogy Uram, mutasd meg az én életemben azokat a dolgokat, amik akadályoznak ezen az úton való haladásban. Mutasd meg azokat a dolgokat, amiket el kell hagynom, amit le kell tennem. Kérd Istent, fedje fel életedben azokat a dolgokat, amik nincsenek összhangban az akaratával. Kérd a Szent Lelket, hogy hasson rád azokon a területeken, ahol korábban még nem hallgattál az ő tanácsára. Amikor Pál apostol is rádöbbent a valós állapotára ott a damaszkuszi úton, akkor belőle is azonnal felbukkant az a kérdés Jézus felé, Uram, mit akarsz, hogy cselekedjem? Isten Szent Lelke ugyanezt a kérdést akarja belőlünk is felszínre hozni. Amikor Isten Lelke igazán megszólal, akkor kimondatlanul is ott van a lelkünk mélyén. Nem kell ezt feltétlen szavakba megfogalmazni, de legyen ott a lelkünk mélyén. Uram, mit akarsz, hogy cselekedjen? Mert ami nem lényeges az életemben, az nyugodtan várhat. Most minden késedelem nélkül szenteld időd egy részét a Krisztussal való élő közösség fenntartására. A Szentlélek késztetésére bekövetkezett ébredés után Isten egy előre kidolgozott és megtervezett útvonalon szeretne vezetni bennünket. Ezen az úton cselekvő tevékenységet vár el a felébredt embertől, hogy azután ő is kiáraszthassa rá az áldását. Ennek az isteni útvonalnak két szakasza van. Az egyiken nekünk kell cselekedni, a másikon az Isten cselekszik értünk. Krónikák könyvében találjuk ezt az igét, a második könyv, 7. fejezet 14. versében, tehát Krónikák második könyve, 7. fejezet 14. versében, ahol azt olvashatjuk az első szakaszra vonatkozóan, ha megalázza magát az én népem, amely nevemről neveztetik, könyörög és keresi az én arcomat, és felhagy az ő bűnös életmódjával, aztán jön a második szakasz, akkor azt mondja az Úr, na akkor én is meghallgatom őket a mennyből. Megbocsátom a bűneiket, és megszabadítom a földjüket. Testvéreim, ebben az Isten által felállított rendszerben nem lehet kihagyni egyetlen elemet sem, de felcserélni sem. Három lépés az, amit nekem kell tenni, és neked kell tenni. Megalázkodni Isten előtt, könyörögni, keresni a vele való közösséget, és felhagyni a múlttal. Amiről Pál apostol máshol azt mondja, ami a hátam mögött van, én azt el akarom hagyni. És ami előttem van, azt meg el akarom érni. És ez az, amit tennünk kell nekünk is. És ha mi ezt tesszük, akkor Isten is cselekszik értünk és velünk, és azt mondja, hogy én akkor meghallgatom őket. Akkor megbocsátom a bűneiket. Mert könyörögtek, és én gyönyörködök a megbocsátásban, és megszabadítom őket. És az az igazán szabad, akit a fiú szabadít meg, olvashatjuk az igében. Ha ezen az úton kialakult az összhang Isten és az ember között, akkor csodálatos dolgok fognak bekövetkezni. Az egész menny készen áll arra, hogy nagy dolgokat tegyen azokért, akik meghallják Isten utolsó kegyelmi üzenetét, és készek azzal összhangban cselekedni, együtt haladni az Istennel. Testvéreim, Isten sok mindent megtesz érettünk. És a Bibliában az örökkévaló evangélium címszó alatt találjuk leírva, lejegyezve azokat, amiket Isten tesz érettünk. De hogy mi minden tartozik az örökkévaló evangélium közé, mi minden az, amit Isten megcselekszik azért, hogy bennünket megkeressen, megtaláljon és megmentsen, no, erről szeretnék ma este 6 órai kezdettel beszélni, ahol azt fogjuk reflektorfénybe venni, hogy mit foglal magába a Szentírásban ez a szó, ez a cím, hogy örökkévaló evangélium. Meddig megy el az Isten azért, hogy bennünket megtaláljon és megmentsen? Mindenkit hívok, szeretettel és várok ma estére is a 6 órai kezdettel tartandó előadásra. Most pedig egy imádsággal szeretném zárni az Isten tiszteletünknek ezt a részét. Kérem a gyülekezetet, álljon fel! Édesatyánk, köszönjük te neked, hogy te nem hagysz magunkra, hanem keresel, meg akarsz találni, meg akarsz menteni. Ó Uram, amikor mi érezzük, hogy elszakadtunk tőled, érezzük azt a hiányt, azt az űrt, ami a veled való kapcsolatból és annak hiányából támad a lelkünkben, akkor mi emberek sokszor kapkodunk. Olyan dolgokat próbálunk létrehozni, megvalósítani az életünkben, amivel ezt a hiányt igyekszünk pótolni, de te szent lelked által rádöbbentesz, hogy nem az igazi megoldás ez. Ó Uram, add nekünk annak a felismerését, hogy soha ne a saját bölcsességünk és tudásunk alapján próbáljunk kigondolásokat keresni, hogy miképpen juthatnánk vissza oda, ahonnan elszakadtunk. Engedjük, hogy te mutasd meg nekünk az utat. Engedd azt, Uram, hogy Jézusban felismerjük és megtaláljuk az egyetlen visszavezető utat. Engedd, hogy Jézust el tudjuk fogadni személyes megváltónként, aki a mennybe visszatérésekor diadalmas bevonulásával nekünk készített utat és nyitott utat. Megnyitotta azt az utat, azt az ajtót, ami eddig zárva volt előttünk. A kegyelem ajtaját, a visszatérés ajtaját, Add, Uram, hogy most, amikor a kegyelem ideje tart, éljünk a tőled felkínált kegyelemmel, hogy egykor mindannyian, akik itt vagyunk, azok között lehessünk, akik Jézus kíséretében diadalmasan mi is bevonulhatunk ezen a kapun. Bevonulhatunk egészen a mennyei felség királyi széke elé. Ó, Uram, hadd, hogy ez a reménység tudja betölteni a mi szívünket. Őrizzél meg attól, hogy az ellenség meg tudjon téveszteni. Őrizzél meg attól, hogy az igazság útján való haladásunkban jobbra vagy balra lesodródjunk. Segítsél, hogy az út közepén haladjunk, hogy biztosan a célba jussunk. Legyen így rajtunk és velünk a te kegyelmed. Mindezt, ami Urunk Jézus Krisztus nevében kérjük, Atyánk. Amen. Ami Urunk Jézus Krisztusnak kegyelme, az Istenünk szeretete és a Szentlélek közössége maradjon mindannyiunkkal. Amen.